Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
A telefonvonalban Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa. Jó reggelt, szervusz!
Reggelt kívánok, szervusz! Köszöntöm a hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
A Budapest értéktőzsdén pozitív hangulat van nyitás után. 0,5%-ot tudott emelkedni a BUX Index, jelenleg 47.990 ponton áll. A blue chipek közül a MOL, az OTP és a Richter is emelkedni tudott. A Richter 0,7%-ot emelkedett, 7.960 forintba kerül most egy papír. Az OTP-nél 0,5%-os emelkedést látunk, 16.380 forinton született az utolsó kötés. A MOL-nál szintén 0,5%-os emelkedést látunk, és egy időtlenekben már van egy 2%-os visszaesés jelenleg.
Napközben várunk fontosabb híreket?
Igen, ma érkezik a hét egyik legfontosabb adata, az eurozóna inflációs adata, de egy bank most kiemelten figyelni, hogy az inflációs aggodalmak szerte a világban most borzolják a piaci kedélyeket. Ennek ellenére az várható, hogy a tegnapi német inflációs adatból következően arra azt várhatjuk, hogy nem lesz olyan kiugró most az eurozóna átlagos inflációja, tehát nem fogja érdemben meghaladni az Európai Központi Bank 2%-os infláció célját, ha egyáltalán megfogja, tehát ebből a szempontból akár még egy megnyugtató adat is érkezhet, illetve délután az Egyesült Államokból foglalkoztatottsági adat érkezik majd.
Nézzük még röviden a forint piacát, hogyan kezdte a napot a hazai fizetőeszköz?
A forint jelenleg erősödés mutat mind az euróval, mind a dollárral szemben, mindig egy erősödés 10%-os. 1 euró 351 forint 80 fillérbe, 1 dollár pedig 295 forint 60 fillérbe kerül jelenleg.
Zsoldos Ákos, Portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az április stagnálás után májusban tovább javult a munkaerőpiaci helyzet Magyarországon. A vizsgált hónapban itthon a foglalkoztatottak száma meghaladta 4.607.000-et. A Takarékbank elemzője azt mondta, a járvány után kezd magára találni a munkaerőpiac. Sipos Ildikó készített interjút Horváth Andrással.
Valóban ilyen tendenciát kezdünk látni, erre ugye lehetett is számítani azért, hogy a májusi statisztikákban ennek már lesz jele ugye a harmadik hullám végével és a nyitások megkezdésével. Ugye itt konkrétan, hogy már elkezdődhet hát a felfutás, ugye már elkezdenek toborozni a vállalatok előtte nyilvánvaló módon, ugye, hogy nem aznapra kell nekik a munkaerő, úgyhogy májusban lehetett számítani, talán ez a szám egy picit erősebb is, mint amire számítottunk, hogy ugye egy hónap alatt ugye 50.000 fővel nőtt a foglalkoztatottak száma. Igen aktív erősödés látszik, úgyhogy amit az év elején sokan köztük mi is prognosztizáltunk, hogy a harmadik negyed évre szinte teljesen helyreállt a magyar munkaerőpiac, és a pandémia előtti feszességet is el fogja érni, hasonló munkaerőkereslettel és ehhez tartozóan nyilvánvalóan dinamikus bérnövekedéssel és bérversennyel. Ez úgy látszik, hogy igazolt lesz, és valóban a nyár végére, de akár már a közepére is, akár a pandémia előtti szintet is elérhet a magyar munkaerőpiac.
Van-e esetleg egy olyan tartós jelenség, ami megfigyelhető a hazai munkaerőpiacon, ami a pandémia hatására úgy tűnik, hogy velünk marad? Például, hogyha a közfoglalkoztatottak számát nézzük, vagy hogyha a külföldön dolgozók számát nézzük.
Tartós tendenciát ebbe ugye egyelőre nehéz lenne megmondani, nem tudjuk, mikor lesznek feloldva ugye a nemzetközi forgalomra vonatkozó korlátozások. Ugye jelenleg a külföldön dolgozók száma az alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor, vagy a pandémia előtt. Ez a szám nem tudott oda visszatérni még. Nem tudjuk, hogy ez meddig marad velünk, hogy mikor lehet teljesen korlátozások nélkül nemzetközileg utazni, munkát vállalni, naponta ingázni. Valószínűleg ez még odébb, hogy szerintem ez a tendencia még velünk fog maradni. Nyilván ez a magyar gazdaság szempontjából nem biztos, hogy annyira rossz. Ugye a hazai elsődleges belső munkaerőpiac többek között ennek következtében is tud ilyen rapidan erősödni és bővülni, és a hazai vállalkozások munkaerő keresletét ki tudja ez valamivel jobban szolgálni. Ezen kívül, ami velünk maradhat talán tartós tendencia, ugye ez a távmunka, a home office, ugye ez maga a munkaerőpiaci dinamikában ugye nem játszik szerepet. Illetve nyilván, ami nagyon fontos, ugye, hogy ipar iparágonként azért eltérő ez a kilábalás. Ugye hát van olyan iparág, amit szinte egyáltalán nem is érintett ugye a pandémia, IT, telekommunikáció, pénzügyi szektor, ott ugye nem nagyon volt létszámcsökkenés, sőt ugye az IT szektorból létszám növekedés volt a pandémia alatt is. Ugye olyan szektorok, amik nagyon megszenvedték, vendéglátás, turizmus, stb. Ott ugye most igyekszik pótolni a munkaerőt a szektor, több-kevesebb sikerrel, például ugye rengetegen átmentek az építőiparba dolgozni a vendéglátásból, ezt tudjuk. Ugye onnan kéne visszacsábítani munkaerőt egy olyan szektorba, ami ugye bizonytalanabb azért, mint ahova átmentek, úgyhogy nagyon jelentős bérverseny fog kibontakozni ebből a következő, ami azt látjuk, és hát nyilván ugye ennek nem csak inflációs hatása is várható.
Horváth Andrást, a Takarékbank elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Nemzeti Bank azt tanácsolja, hogy csak az az adós maradjon továbbra is a moratóriumban, aki valóban rászorul erre. Erről az MNB felügyeleti szóvivője Binder István beszélt az Inforádiónak.
Úgy gondoljuk, hogy egy teljesen más helyzet van a moratórium első szakaszához, a járvány felfutásához, a gazdasági, munkahelyi, jövedelem szerzési bizonytalansághoz képest, hiszen a járványhelyzet múlóban van, a munkavilágában nagyon sokan vissza tudtak térni, a gazdaság felfutó szakaszában van. Ebből következően azt gondoljuk, hogy fölösleges a továbbiakban a moratóriumban maradni. A moratórium korábbi nagyon-nagyon fontos előnyeihez képest a kedvezőtlen vagy hátrányos jelenségek most már meghaladják a moratórium korábbi előnyeit, hiszen a moratóriumban töltött időszakra kamat halmozódik az adott ügyfél hitelénél. Ezt ugyan nem csapják a tőketartozáshoz, nem lesz belőle kamatos kamat, de továbbra is fölöslegesen gyűlik egy olyan ügyfélnek a hitelszámláján, akinek megvan most már a jövedelem termelő képessége. Ezért a javaslatunk az, hogy akik nem szorulnak rá célzottan a moratórium folytatására, mert nincsenek olyan anyagi helyzetben, azok, és ennek nagyon sokan vannak, az ügyfeleknek a javarésze ilyen, minél hamarabb folytassák a törlesztést, így nem gyűlik tovább az adósságuk.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban itt van velünk Hecker Flórián, a Világgazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt!
Azt tudhatjuk, hogy sejthető volt, hogy a pandémiás időszakban igencsak megugrott az ételfutárok, ételkiszállítók forgalma. Most konkrét számadatokról is olvashatunk a Világgazdaságban. Mi is derül ki mindebből?
Így van. A hazai legnagyobb szereplő ezen a piacon a netpincér 155%-os növekedést ért el tavaly a 2019-es bázis évhez képest a forgalmában. Ez azt jelenti, hogy meghaladta most már a 10 milliárdos árbevételt, ami 2019-ben még csak szűk 4 milliárd, 3,9 milliárd forint volt. Ez a 2,5-szeres bővülés azért még akkor is szemet szúró, hogyha egyébként a netpincér pályáján folyamatosak voltak ezek a kiugró növekedések, elég csak a 2018-2019-es fordulót megemlíteni, amikor 95%-kal bővült az árbevétele a cégnek. Nyilvánvalóan több oka van ennek a bővülésnek, és itt elvitathatatlan a pandémiának a szerepe. Nyilván a házhozszállítása, az ételeknek a házhozrendelése az megugrott. Ugyanakkor a netpincér egy nagyon masszív, intenzív terjeszkedési folyamatban is van Magyarországon, aminek aztán a következtében az árbevétel, az éttermekkel kapcsolatos portfóliója sokkal szélesebb lett, mint korábban volt, úgyhogy ez is megdobta a forgalmát.
További részletek mindenről a Világgazdaságban. Hecker Flórián, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
9 óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogyan vizsgázott az elmúlt viharos hétvégén a mezőgazdasági jégkár elhárító rendszer. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Nemzeti Bank azt tanácsolja, hogy csak az az adós maradjon továbbra is a moratóriumban, aki valóban célzottan rászorul erre, mondta az Inforádiónak az MNB felügyeleti szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Binder Istvánt.
Úgy gondoljuk, hogy egy teljesen más helyzet van a moratórium első szakaszához, a járvány felfutásához, a gazdasági, munkahelyi, jövedelem szerzési bizonytalansághoz képest, hiszen a járványhelyzet múlóban van, a munkavilágában nagyon sokan vissza tudtak térni, a gazdaság felfutó szakaszában van. Ebből következően azt gondoljuk, hogy fölösleges a továbbiakban a moratóriumban maradni. A moratórium korábbi nagyon-nagyon fontos előnyeihez képest a kedvezőtlen vagy hátrányos jelenségek most már meghaladják a moratórium korábbi előnyeit, hiszen a moratóriumban töltött időszakra kamat halmozódik az adott ügyfél hitelénél. Ezt ugyan nem csapják a tőketartozáshoz, nem lesz belőle kamatos kamat, de továbbra is fölöslegesen gyűlik egy olyan ügyfélnek a hitel számláján, akinek megvan most már a jövedelem termelő képessége. Ezért a javaslatunk az, hogy akik nem szorulnak rá célzottan a moratórium folytatására, mert nincsenek olyan anyagi helyzetben, azok, és ilyenek nagyon sokan vannak, az ügyfeleknek a javarésze ilyen, minél hamarabb folytassák a törlesztést, így nem gyűlik tovább az adósságuk.
Milyen következményei lehetnek az adósra nézve, hogyha valaki indokolatlanul benne marad a hitelmoratóriumban, tehát képes lenne fizetni, ennek ellenére továbbra sem törleszt?
Egy bank végzett egy felmérést, és azt látjuk, hogy a lakossági hiteleken belül a lakáshiteleknél az adósok bő felének legalább 10%-kal megnőne az összes tartozása a futamidő megnövekedésével párhuzamosan, hogyha akár jövő évig, jövő év közepéig netán bennmaradnak a moratóriumban, a fogyasztási hitelek esetében egy 40%-os növekedést láthatunk, akár az adósok több mint felénél. Konkrét példára rátérve egy 15 millió forintos tőketartozású, még 20 év hátralévő futamidővel rendelkező 5%-os kamatú lakáshitelnél, ha valaki egészen jövő év júniusáig maradna a moratóriumban, nem tudjuk, hogy ennyi lesz a hosszabbítás, de hogyha például ennyi lenne, akkor erre a 15 millió tőketartozásra még további 3 millió forint rakódna rá, és a moratórium 26 hónapja mellett még jó pár hónap, összesen 56 hónap lenne a futamidő megnyúlása. Tehát nem is a moratóriumban eltöltött időszakkal, hanem a fölhalmozódott kamatok miatt akár a duplájával nőne meg a teljes futamidő, és jócskán bővülne az összes tartozás.
Binder Istvánt, az MNB felügyeleti szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Eddig 69 bejelentés érkezett a szombati vihar nyomán mezőgazdasági jégkárról az országban, ami azt mutatja, jól vizsgázott a jégkármérséklő rendszer, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Június 25-én valamennyi ilyen berendezés működött Magyarországon. Sipos Ildikó kérdezte mindenről Györfi Balást.
Ez a június 25-i nap, ez a jégkármérséklő rendszerrel foglalkozó kollégáim fejében egészen biztosan sokáig élő dátum lesz, hisz egy olyan terhelésnek volt kitéve a rendszer, mint korábban még soha. Néhány óra alatt 10 szupercella alakult ki az országban, amire eddig, amióta mi ezzel foglalkozunk, még nem volt példa. És még egy extrém mondatot hadd mondjak, az Országos Meteorológiai Szolgálat műszerei egy nap alatt 93 ezer villámot regisztráltak, ez egyébként körülbelül annyi, mint a mennyit az előző fél évben. Tehát itt azért jól látható, hogy milyen hektikus és milyen extrém időjárási körülmény jellemezte ezt a napot. És még egy dolgot, hogy zivatarfelhő, az körülbelül egy ilyen 5-10 négyzetkilométeres jellemzően ekkora kiterjedésű felhőt jelent, tehát ez a része, ami jégveszélyt jelent. De most 750, illetve 1000 négyzetkilométeres cellákat is látom a radarképeken, tehát százszorosát, mint amit egy átlagos zivatar felhő jelent. Tehát ez egy óriási kiterjedésű és elképesztően intenzív időjárási helyzetet jelentett. És hát bizony ennek azért volt is következménye, hisz a szupercellában keletkező jéggel szemben nagyon nehezen, legfőképpen nem tudunk védekezni semmilyen metodikával. Szupercella esetében azért nem tudunk védekezni, mert ugye a feláramló meleg levegő olyan magasra jut, hogy oda mi már az ezüstjodidot nem tudjuk eljuttatni, így aztán a jégszemcsék képződését sem tudjuk befolyásolni, és sajnos úgy néz ki, hogy ezzel nem is nagyon fogunk tudni mit kezdeni a jövőben sem. Továbbá akkor sem tudunk védekezni, hogyha külföldről érkezik, határokon túlról egy olyan felhő, amiben már a jégszemcsék kialakultak, hisz nyilván a jégszemcsék kialakulását tudjuk mi meggátolni, és hogyha azok már a felhővel érkeznek, ott tehetetlenek vagyunk. Tehát a szélső részeket, ez úgynevezett széle hatás érvényesülített ez esetben. Nem tudjuk sajnos védeni, mert mindig van egyfajta kiszolgáltatottság az ország határon kívüli területekről érkező jégesővel szemben.
Mindezeket összegezve, vélhetően, feltételezhetően, a laikus is feltételezheti azt, hogy ezen a napon, tehát szombaton valamennyi jégkár mérséklő berendezés működött Magyarországon. Ennek ellenére hány helyen volt olyan jégeső, ami kárt is okozott?
Pillanatnyilag 69 bejelentésről tudunk. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz több, hisz a gazdálkodóknak még van lehetőségük jelezni az őket ért jégkárt, de az egészen bizonyos, hogy a védekezés nélkül sokkal komolyabb problémákkal kellett volna megküzdenünk. Elég, hogyha megnézzük a határon túli térségekben, milyen óriási átmérőjű jégszemcsék hullottak a felhőkből, és hát az is azt gondolom jól mutatja, hogy ez a rendszer beváltotta hozzá fűzött reményeket, hogy azért a biztosítási díjak egyértelműen ellenfele voltak el, tehát nekem ez egy nagyon pozitív és egyértelmű visszacsatolás, hogy a biztosítók is felmérték, hogy ennek a rendszernek milyen pozitív hatása van, és a biztosítási díjak csökkenésében is tetten érhető ennek a rendszernek a működése.
Györfi Balázst, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét drágulnak az albérleti díjak, de az árak még a pandémia előtti szint alatt vannak, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Balogh Lászlót.
Nagyon érdekes átalakuláson megy keresztül az albérletpiac, és ez a KSH ingatlan.com lakbérindex legfrissebb kiadványából is kiderül. Mégpedig az látszik, hogy hónapról hónapra drágulnak a bérleti díjak, mind Budapesten, mind pedig országos viszonylatban, viszont a kereslet is csúcsra ért. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a tartósan alacsony bérleti díjak megmozgatják a keresleti oldalt, és az általános nyitás következtében egyre többen keresik meg a következő otthonukként szolgáló bérleményeket, és ez a fajta keresletnövekedés és a kínálat enyhe szűkülése pedig egyre följebb hajtják a bérleti díjakat, de nem olyan ütemben, hogy ezek elérjék a tavaly májusi vagy a tavaly áprilisi szintet. Jelenleg ugyanis még a fővárosban kb. 9-10%-kal alacsonyabbak a bérleti díjak, mint egy évvel korábban. Budapesten 140 ezer forintot kell fizetni havonta egy átlagos bérleti díj formájában a tulajdonosoknak, egy évvel ezelőtt pedig ugyanez 150 ezer forintba került a bérlőknek.
Folytatódhat-e ez a drágulás? Nyilván ugye leginkább ez érdekli a piaci szereplőket, akár hogyha bérbe adnak, akár hogyha kivenni szeretnének egy-egy ingatlant.
Az, hogy elindult egy áremelkedés szinte minden szegmensben az országban, és nem csak az ingatlan árak tekintetében, hanem ugye az infláció is felpörgött, ezért nem lehet arra számítani, hogy itt drasztikus bérleti díjcsökkenés induljon meg, még messze elmaradnak 9-10% alatt tavalyi bérleti díjszinttől, például a fővárosban. Az sokkal inkább befolyásolhatja a bérleti díjak szintjét, hogy milyen mértékben kell versenyre a hosszú távú bérletre kínált lakásoknak a mennyisége a rövid távra kiadó lakásokkal. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy volt az Airbnb vagy a rövid távra kiadó lakásoknak a kínálat elszívó hatása a koronavírus járvány megelőzően, és most több ezer lakás került át a hosszú távra bérbeadó ingatlanok oldalára. Ez abban is segítette, és abban is segíti egyébként a mostanában albérletet keresőket, hogy ők már átélhetik test közelből, és a saját bőrükön is tapasztalhatják a nyitásnak a folyamatát, és itt leginkább az egyetemistákra gondolok, akik a következő hónapban, július végén szembesülhetnek a felpörgő albérletpiac, az albérlet szezon robbanásával, ugye a felvételi ponthatárok kihirdetések idején, tehát ők azzal szembesülhetnek, hogy a békeidőben soha nem látott kínálatból tudnak válogatni. Itt a békeidőt úgy értem, hogy a koronavírus járvány mentes időszakban még soha ennyi kiadó lakás nem szerepelt a kínálatban, viszont a rövid távra kiadó lakások még nem tértek vissza a szálláshely szolgáltatói piacra, hiszen a nemzetközi turizmus és a külföldi turisták elmaradtak, ezért gyakorlatilag most egy különleges helyzetben vannak azok, akik a jelenleg, illetve a következő hónapokban keresik meg a következő otthonukat.
Balogh Lászlóta, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban itt van velünk Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa. Köszöntelek újra, szervusz. Változott-e a helyzet a bőrzén, illetve a forint piacán az elmúlt 20 percben?
Jó reggelt kívánok, szervusz. Köszöntöm ismét a hallgatókat. Továbbra is pluszban van a budapesti értéktőzsde index, a BUX. 3,1%-os emelkedést látunk, 47.895 ponton áll most az index. Búcsipek közel a MOL, az OTP és a Richter továbbra is pluszban van, a Richternél 0,5%-os, az OTP-nél 3,1%-os, a MOL-nál pedig 2,5%-os emelkedést látunk. Együtt a Magyar Telekomnál van továbbra is 0,5%-os visszaesés, nagyon alacsony forgalom mellett, hogy előre.
Forint piacon történt változás?
A forint továbbra is erősödés mutat az euróval és a dollárral szemben. Mindkét devizával szemben 1,1%-os az erősödés. 1 euró 351 forint 70 fillérben jelenleg, 1 dollár pedig 295 forint 60 fillérben.
Zsoldos Ákos Portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.